itthon Erdélyben.
Jó napot kívánok! Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Ezen a vasárnapon a Hargita megyei Firtos Martonosra kalauzoljuk hallgatóinkat. A település közigazgatásilag Szent Ábrahámhoz tartozik, a Gagypataka folyásának felső szakaszán az ijesztő bükk tövében fekszik. Hozzá legközelebb eső város Székelykeresztúr, amelytől 18 kilométerre terül el északra. Nevét az ősi magyar Martos, vagyis meredek melléknévből kapta, mivel közelében ma is sok a suvadás, földcsuszamlás. 1906-ban megkülönböztetésként kapta mai nevét a közeli 1063 méter magas Firtos hegyről. Területe már az ókorban lakott volt, a falutól északra levő meredekhegy tetején szabályos római kasztrum nyomai látszanak. Ezzel szemben a Gagyvize feletti Beszér nevű hegy alatti hetes nevű tisztáson egykori római település nyomai vannak. További sáncok nyomai látszanak feljebb a Hercegláz felett és a falun alól a Serenás oldalában is. A 16. században kis fatemploma volt, de földcsuszamlás áldozata lett. Második és harmadik temploma is földcsuszamlás miatt pusztult el. Mai unitárius temploma 1906 óta áll a domtetején, és hirdeti, hogy ebben a kisfaluban hívő keresztjén emberek élik mindennapjaikat. Lassan előregedik Firtos Martonos, bár halvány reményt adhat a megmaradásra, hogy néhány fiatal család itthon képzeli el a jövőt. Az óvoda és iskola még hangos a gyermekzsivajtól, és néhányan úgy érezték, nyugdíjazás után jó itt új életet kezdeni. A település híres szülötte Gálfi Mihály ügyvéd, akit a magféle összeesküvésben való részvétele miatt 1854. március 10-én Marosvásárhelyen a postaréten kivégeztek.
Martonos soha nem volt nagy lélekszámú gyülekezet, mindig ilyen 200-300.
Nem csak ebben kovács munkával dolgozunk még kaszagép javítással, mezőgazdasági gépek javításával is.
Minden ember meg tudná találni az életét, szebbé tudná tenni falun, ha egy kicsit odaállna.
Az állattartásból nagyon nehéz megélni, de azért mégis jobb itthon, mint városon.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Hudi Istvánt és népi zenekarát hallgatjuk. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Cserei Katalin vagyok, Firtos Martonos unitárius lelkésznő. 2001. szeptember 1-től vagyok ide kihelyezve. Ez az első szolgálati helyem, és amennyire szeretek itt élni, itt is szeretnék megöregedni.
Valami kapcsolata volt a faluval azelőtt, mielőtt ide került volna?
A nagybátyám, édesanyámnak a testvére én lakán volt unitárius lelkész, Dancs Lajos, és egyszer voltam korábban, még végigmentem a falun, amikor nyugodjék, Szabó Árpád püspök úr azt mondta, hogy Firtos Martonosba kerülök, úgy élt az emlékezetemben ez a templom, mint egy mesebeli kastély. És valóban, aki ide látogat, és megnézi lentről ezt a gyönyörű templomot, amely a dombon fekszik, a három tornyával annyira különleges, hogy azt gondolná az ember, hogy egy mesebeli kastély.
A tiszteletes asszony, amikor ide került, milyen közösséget talált? Milyen ember a Firtos Martonosi?
Első perctől nagyon megszerettem ezt a közösséget. Gondolom, minden gyülekezetben vannak olyan emberek, akik a lelkész mellé állnak, közösség ügyét felkarolják, és itt is így volt ez. És mind a mai napig így van, tehát 14 éve vagyok már a gyülekezetben, és mind a mai napig úgy van, hogy vannak középkorú családok is, de inkább fiatal családok, akik mellém sorakoztak, és azóta is nagyon-nagyon jól tudunk együttműködni. Nekem az is az előnyöm, hogy a férjem Firtos Martonosi, és a családja, a közösségnek egy olyan tagjai, akiknek a szavára mindig adtak. Minden helyzetben kisegítenek, és igenis nagyon sokat számít a véleményük.
Volt előző lelkész is? Vagy egy olyan nyájat kapott, amelyet össze kellett terelgetni?
Nem kellett összeterelgessen. Az előttem szolgáló lelkészek elmondták, hogy nem voltak vallásos emberek azok, akik itt éltek. Az első években viszont nagyon nehéz volt ezt megszoknom, és még mindig elég nehezemre esik az, hogy vasárnaponként bizony kevesen jönnek el az Istenházába, és még mind a mai napig küszködök ezzel, hogy nagyon sokszor vasárnaponként fontosabb mindenféle teendő, akár munkavégzése is, mint hogy az Istenházába jöjjön, és hogy imádkozzon, és megpihenjen tulajdonképpen.
De amúgy sem egy nagy közösség a martonosi. Hány lelket tartanak nyilván?
Ahogy visszalapoztam a jegyzőkönyveket, kiderült, hogy Martonos soha nem volt nagy lélekszámú gyülekezet. Mindig ilyen 200-300, amikor a templom épült, 1800-as évek végén és a 900-as évek elején volt nagyobb létszámú, akkor 800, szinte 900-as lélekszám élt benne a gyülekezetben, de most már nagyon-nagyon kevesen vagyunk, ahhoz viszonyítva 169 pontosan az anyakönyvű bejegyzés szerint 169 lélekszámmal zártuk a 2015-ös évet.
Akkor érthető, hogy miért ilyen nagy ez a templom?
Igen, amikor épült, és önerőből épült ez a hatalmas templom, akkor sokan voltak, esperesi hivatal is volt, és megengedhette a gyülekezet azt magának, hogy egy nagyon híres építészt, Pákei Lajost, unitárius építészt kérjen fel ennek a szép templomnak a megtervezésére, ami a környéknek a dísze tulajdonképpen, mert lehet, hogy nem vagyok elfogult, ha azt mondom, hogy az unitárius templomok közül az egyik legszebb, ha nem a legszebb ez a templom. A fekvését illetően is, ugye, hogy dombon van, és körülötte nincsenek épületek, és az építészeti stílusát is tekintve.
Mindig unitáriusok lakták Firtos Martonost?
Mindig egy unitárius gyülekezet volt, Orbán Balázs a Székelyföld leírásában is azt mondja, hogy nem voltak más vallásúak soha. Akik más vallásuként ide jönnek, férhez, vagy valamiféleképpen itt letelepedtek, azok is felvették az unitárius vallást.
Évente esküvők, keresztelők vannak-e? Vagy lassan kiöregedő Firtos Martonos?
Nagyon szomorú a helyzet, egy kiöregedő gyülekezetről van szó. Nagyon rég volt esküvő, ha meggondolom, akkor 6 évvel ezelőtt volt esküvő itt a gyülekezetben. Keresztelő olyan 3 évvel ezelőtt volt, de akkor is csak ilyen egy, esetleg kettő, kettőnél több nem szokott évente lenni.
Divatban van az, hogy az elszármazottak mondjuk városon laknak, vagy külföldön laknak, de a gyerekeket itt keresztelik valamiért meg. Vagy itt esküsznek meg esetleg, de nem itt élnek.
Annak ellenére, hogy egy nagyon-nagyon szép templomban szolgálok, nem divat ez. Van arra példa, hogy hazaköltözött, de inkább idősebb házaspárok, hogy olyanok költöznek haza a faluba, akik a nyugdíjas éveiket szeretnék itt leélni, akár kertészkedéssel, kicsi gazdálkodással.
Nagyon sokan nem verik le a templom ajtót, ahogy szokták mondani, de egy gyönyörű, szép, felújított templomban beszélgetünk. A munkához az anyagiakat pályázták, vagy ha nem is járnak templomba, de azért gondjukon viselik a templom sorsát, az egyház sorsát, és adakoztak a felújításra.
Nagy szerencsénk van, hogy a Hargita megye tanácsának elnöke Borbój Csaba annyira szívén viseli ezeknek a kisgyülekezeteknek a sorsát. Immár 7 éve, hogy kisebb támogatásokban részesíti az egyházközségeket. Nekünk a felújítás az Hargita megye tanácsának a támogatásával sikerült 3 évvel megvalósítani ezt a nagyon régen dédelgetett álmunkat. A templom padlózata az nagyon rossz állapotban volt, és sikerült most téglával újra rakni, ami tulajdonképpen megvédi a templomot a gombásodástól is, megelőztük, és nem utolsó sorban esztétikailag is nagyon jól talál ehhez a templomhoz. Sajnos a hívek nem mondható, hogy nagyon levernék a templom kaput sem, és sajnos az adakozás terén sem állunk nagyon jól. Úgy kell ezeket a felújításokat végezzük, hogy inkább az egyházközség pénzére, az erdőjövedelemre, a föltámogatásból bejött jövedelemből tudjuk ezeket a hatalmas épületeket, a papilak is mondhatni szép állapotban van, és a templomunk is most már azt mondhatni, hogy szép állapotban és nagyon jó állapotban van.
A templom bútorzata ez az eredeti, vagy időközben ezt is kellett cserélni? Mert nagyon jó állapotban van.
A templom bútorzata ez az eredeti. Tehát 110 éves lesz a templomunk ebben az évben. 10 évvel ezelőtt, amikor ünnepeltük a 100 éves évfordulóját a templomnak, akkor a gyülekezet nőtagjai összefogtak, és egy nagyon szép, és mondhatni egyedi kézimunkát készítettünk. És azért mondom egyedi, mert sajnos utánunk se volt nagyon példa, hogy egy ilyen hatalmas munkát felvállaljanak, pedig nagyon szorgalmaznánk, és nagyon mutatnánk ennek az útját, hogy tényleg nagyon-nagyon szépé teszi a templomot, hogyha saját kezüleg a nőszövetségnek a tagjai vagy a falu nőtagjai elkészítik a kézimunkát. 8-an készítettük el Sipos Márta vezetésével, akinek életcélja, hogy a régi mintákat tovább tudja adni az utókornak, a kézimunkáiban megjelenő motivumokat.
Az urasztala is? Kezdetektől itt van?
Igen, 1865-ben készítették ezt az urasztalát. A régi templomból került át az urasztala is, és az orgona is.
Az orgona még szól, vagy felújításra szorul?
Az orgonánk egészen jó állapotban van. A második templomból áthoztuk az orgonát. Binder Sámuel segesvári orgonaművész készítette 1865-ben, és amikor az egyházközség második temploma is tönkrement, és ezt a helyet választották ki erre a templomra, akkor áthoztuk az orgonát. A büszkeségünk, sajnos én nem tudok játszani orgonán, úgyhogy nem szólal meg vasárnaponként az orgona, de mondhatni, hogy jó állapotban van. Egy pár billentyű van leragadva, de nem annyira veszélyes, hogy most hatalmas összegbe kerülne, hogy ezt felújítsuk, és terveink között is szerepel.
Kántora nincs a közösségnek?
Sajnos nincsen. Az unitárius közösségekben nagyon kántorhiány van, és főleg egy ilyen kicsi gyülekezetben nem tudjuk ezt megoldani, hogy kitermeljen a gyülekezet egy kántort.
Említettük, hogy nem ez az első temploma a közösségnek. A régi templomok azok hol helyezkedtek el?
Igen, ahol most állunk, ez az egyházközségnek a negyedik temploma. Itt az 1900-as években nem volt semmi. Az első templom eredeti helyét pontosan megállapítani nem lehet, csak azt tudjuk, hogy az erdőre kivezető út észak-keleti oldalán lehetett. A szájhagyomány szerint itt kezdődött a falu is tulajdonképpen. Ma sajnos ezen a helyen egyetlen ház sincs. Az 1900-as évek előtt itt egy egész utca létezett, de a földcsúszamlás következtében a házakkal együtt ez a templom és a házak is megsemmisültek. Az ott lakott családok állami segítséggel a falu alsó részén kaptak házhelyet, és odaépítették, és ma azt a helyet Horthy telepnek nevezik. Az 1940-es évektől mondjuk azt, hogy tulajdonképpen itt van a falu, ahol most elhelyezkedik.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi.ro címen.
Érdekes a szószék, a szószék korona. Ritkán lehet látni ilyen elhelyezést templomokban. Miből készült?
A szószék és a szószék feletti korona az teljesen fából készült, mivel ilyen kör alakja van a templomnak. Nagyon érdekes és megkapó, hogy az ember bejön a templomba, nem egy központi helyen van a szószék, hanem úgy néz ki, hogy a templomnak az egyik oldalába lenne. Fából készült, és 1866-ban készítette az egyházközség.
És érdekesek a tartó oszlopok. Aki bejön, azt gondolná, hogy betonból van, vagy téglából van, de fából vannak az oszlopok, és rajta gipszből vannak a minták.
Tulajdonképpen 3 évvel ezelőtt tűnt fel nekünk is, hogy ezek az oszlopok fából készültek, mert én is azt gondoltam, hogy gipszből vagy téglából készültek. És akkor, amikor a padokat el kellett mozdítsuk, akkor láttuk, hogy ez fából van. Az egyházközségnek van egy építészmérnöke, aki felülvizsgálja a javításokat az egyházközségekben, és amikor kijött, akkor felhívta a figyelmet arra, hogy nézzük meg, hogy milyen különleges templomban vagyunk tulajdonképpen, hogy Pálkei Lajos, amikor az 1900-as évek elején építette a templomokat, rá az volt jellemző, hogy sokféle stílus ötvözött az építészeti munkájában, és tulajdonképpen a fát, a téglát, mindent felhasznált, és abból hozta ki ezeket a csodás és nagyon-nagyon egyedi 20. századi stílusban épült templomokat.
Mivel fehérre messzeltek, ezért is megtévesztő. Nem olajfestékkel van lefestve, mint a karzat, hanem olyan, mintha a fal részei lennének.
Igen, teljesen beépülnek tulajdonképpen a templom építészetében, nem kiemelkedő, nagyon szolid és nagyon jellemző, ahogy az unitárius templomokra jellemző, ez az egyszerűség, nem kihívóság, és mégis nagyon-nagyon szép.
Ülésrend van-e? Külön ülnek a férfiak, külön a nők, fiatalok? Vagy mindenki oda ül, ahol helyet kap, és már pedig kap helyet ebben a szép templomban?
Mondhatni, minden templomban itt is megvan az ülésrend, mindenkinek megvan a helye. A régebben az történt, hogy megvehették ezeket a padokat. Ahogy bejövünk, a férfiaknak van fenntartva ez a 2 padsor, a nőknek, mivel ők járnak többségben, szinte olyan vasárnap is van, hogy férfiak 1, vagy egyáltalán nem is jönnek. Nekik 4 padsor van fenntartva, és van 1 padsor a gyerekeknek, és van a lelkésznek a padja.
A karzatokban kik foglalnak helyet?
A karzatban csak nagy ünnepek alkalmával szoktak, többnyire fiatalok, de nagyon-nagyon ritka, amikor a karzatba felmennek az emberek. Egy hatalmas templom, és itt lent el szoktunk férni.
A toronyban 2 harang szól, délben is megszólalnak ezek a harangok. A templommal egyidősek, vagy ők is időközben elmentek a háborúba, aztán kellett cserélni a harangokat?
Az 1773-ban Kentli jegyzőkönyv Martonosnak 2 harangját írja le. A kisebbik öntési ideje 1708-ból, a nagyobbikat pedig 1773-ban készítették. Az első világháborúban elvitt egyik harang helyett az egyházközség újat öntetett, és azt a hősök emlékoszlopával együtt 1926-ban felszentelte. A hősök emlékoszlopa az az udvaron található, egy nagyon szép emlékmű, amit 1926-ban készítettek.
És a templom kertben, vagy az emlékoszlop szomszédságában van a Gálfi Mihály mellszobor. Ez 2011-től díszít itt a templom kertet. Ki készítette?
2011-ben a helyi önkormányzatnak volt egy olyan elképzelése, hogy a községben élő híres személyről készítsenek egy szobrot, és tudomásom szerint előre jelezte Kövér László, az országgyűlés elnöke, hogy szeretnének ide látogatni, és akkor gondolták, hogy meghívják erre az alkalomra. Hát egy nagyon-nagyon csodás ünnepség volt 2011. március 13-án, egy esti ünnepély volt. Felkérték előzőleg Zvacki Walter udvarhelyi szobrászművét, hogy készítse el Gálfi Mihálynak a szobrát. A szobor elkészítését elég nagy kutatás előzte meg, mert tulajdonképpen nem volt kép Gálfi Mihályról. Aztán végül is egy imádságos könyvbe találtak egy képet, és az alapján készítették el ezt a szobrot. Egy felemelő csodás ünnepé volt, és azóta minden március 15-én megemlékezünk a szobornál a márciusi ifjakra, és tavaly az udvarhelyi székiek itt emlékeztek meg a székely vértanúkra március 10-én. Szintén egy nagyon szép ünnepség volt, mert akkor a tavaly nem mehettek a vásárhelyre, és akkor ezt a helyet választották ki.
Miért nem március 10-én koszoroznak? Mert tudjuk, hogy Marosvásárhelyen a postaréten akkor végezték ki Gálfi Mihályt.
A tavaly mind a két alkalommal megemlékeztünk, és mivel olyan nehéz megmozgatni az embereket, én már tapasztalatból tudom, elég, ha egyszer ünnepelünk, és akkor tulajdonképpen a kettőt egyszerre szoktuk megünnepelni.
A falubeliek számon tartják, hogy ki volt ő? Tudnak róla, hogyha így rákérdezünk?
Most már, hogy ez a szobor itt van, az emberek valószínűleg tudnak róla, hogy ki volt Gálfi Mihály. Nem biztos, hogy mindenki, de mielőtt készült volna, és kérdezték az embereket, bizony nem nagyon tudtak választ adni. Egy idős néni volt, hogy örömmel mondta, hogy neki van egy imádságos könyve, amiben Gálfi Mihályról van jegyezve. Bizony nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy tényleg ezek az emberek azért a múltat őrzik, a régi dolgokat mégis megőrzik, és nem herdálták el. Tehát annyi év után elő tudott kerülni egy ilyen fontos könyv.
A szülőháza még megvan?
A szülőházának a helye van meg, talán egy ablakot beépítettek, egy ablakrész megvan Gálfi Mihály házából, és tudják az emberek, tudták, hogy hol is volt tulajdonképpen a szülőháza.
Leszármazottal lakik ott, vagy most már egészen más birtokolja ezt a telket?
Nincsen leszármazottja itt a faluban, tehát innen elkerültek, ugye 3 gyereke volt Gálfi Mihálynak, de nem él a faluban senki leszármazottja. Szeretnénk, hogyha az ünnepség alkalmazott, júliusban, amikor ünnepeljük a falut, vagy szerettük volna, hogy amikor van ez a szép ünnepély, valaki jelezze a családjából, hogy itt szeretne lenni, de sajnos ez nem így történt, és azután sem érdeklődött senki, hogy leszármazottaiból ellátogatott volna ide, pedig csodás ez a szobor, és jó lenne, hogyha ide tudnának látogatni.
Idegenek jönnek-e megcsodálni a templomot, megcsodálni ezt a szobrot?
Mióta felújítottuk a templomot, hát mondhatni 3 éve, azelőtt sem volt egy romos állapotban ez a templom, de mióta belül felújítottuk, azt lehet mondani, hogy többen jönnek látogatóba. Évente olyan 10-12 alkalommal megtörténik, hogy csoportok megkeresnek, és akkor a templom történetét ilyenkor bemutatom.
Valaki azért jön, hogy keresi a római kasztrumot, meg ilyen várromokat, mert lehet itt-ott olvasni arról, hogy még talán látszanak ilyen sáncok, meg falmaradványok.
Éppen a tavaly egy csoport azzal keresett meg, hogy szeretnék megnézni, és ahogy a férjemmel erről gondolkodtunk, ő rögtön mondta, hogy hol van, de most már annyira benutték a fák, a bokrok, és a medvejárás veszélye miatt sem nagyon látogatnak oda az emberek, csak tudnak róla, de nem nagyon látogatunk el oda arra helyre.
Deák György vagyok, 75 éves, 14 éve nyugdíjas. Martonosba élünk, városi gyerekként, mert Vásárhelyen nőttem föl, udvarhelyre kerültem, és utána megunva a városi életet, kijöttünk egy kicsi friss levegőre, szabad helyre, tehát egy olyan helyre, ahol igazán élni lehet.
És ennek lassan 10 éve.
Lassan 10 éve már ennek, igen.
Hogy jött szóba Martonos? Volt kapcsolatuk Martonossal?
Nekem nem volt semmi, feleségemnek volt, mert ő itten született, és addig-addig ettem a fejét, amíg falura jöttünk, ugyebár, és főleg ide jöttünk, mert azelőtt Kükülőkemény falván laktunk, amíg dolgoztunk mind a ketten. Mikor nyugdíjba jöttünk, s legelőször errefele jöttünk, meglátva a tájat, mert én nagyon szeretem ezt a hegyes, dombos vidéket, jó levegő legyen, addig-addig, hogy elhatároztuk, hogy ide jövünk.
laknak.
Én úgy tudom, hogy nem a szülői házban, hanem ahol most laknak, ez egy vásárolt benvaló.
Igen, ez egy vásárolt benvaló. A szülői házat sajnos, hogy nem tudtuk megvenni azért, mert mielőtt mi még gondolkoztunk volna, hogy idejövünk, a testvérek, a faluba volt 4 testvér még itt maradva, eladták minket, csak akkor értesítettek, amikor már vége volt, pedig nagyon szerettem volna, mert az is egy szép kicsi ház, jó nagy területtel, gyümölcsössel, sokféle honos fajta gyümölcsel, de sajnos elment, azért vásároltuk meg ezt a házat.
Hogyha azt vesztük, itt majdnem mindenben való ilyen. Gyümölcsös van, szépben való, tágasben valók vannak, ahogy én meg tudom ítélni.
Nagyjából azt lehet mondani, hogy kevés az a benvaló, ahol ne legyen tágas. Mondjuk a miénk kivételmet tágasabb a többieknél. Itt lefele mondjuk az, hogy 2 vagy 3 olyan ház van, ahol tágasabb, de a többi az elég keskeny udvar, aztán hátul vannak kertek, de elől mind bejárat elég szűkösek.
És hogy sikerül gyökeret verni itt?
Ahol az ember békességbe tud lenni, ahol megvan minden, amit kíván, nyugalom, csend, tiszta levegő, kevés autózaj. Tehát ilyen helyen érdemes élni, sőt, nagyon sok embernek ajánlannám azt, hogy amikor letelt az a pár éve városon, ne nyomorkodjon, irány ki. Igaz, dolgozni is kell, de ez az, amivel az ember minden nap dolgozik, ami erőt ad minden napra, tervezés előre, fájott, elfelejtjük, mert hónap még ezt kell csinálni, hónap után az kell. Tehát van, amivel állandóan foglalkozni, és nem azon jár az esze, hogy na vajon a szomszédom nem van egy sörre, vagy egy fél decire, hanem az, hogy van, amivel foglalkozzak, kint van, jó levegő, egészség, ennél több nem kell.
És saját magának csinálja.
Az ember saját magának csinálja addig, amíg tudja, s utána pedig jönnek a gyerekek, s legfeljebb azt fogják mondani, hogy apu, hát ez nekem is tetszik, nem ártana, ha miénk lenne, s aztán majd az utókor eldönti, s az utódok, hogy mit csinálnak vele.
Mivel telnek a mindennapok?
Nekem azzal kezdődik, hogy reggeltől estig fúrok, faragok, bútort festek, mikor úgy van kedvem, benne a házban is van egy pár darab, amiket faragtam, van, amit festettem, és festek, mihelyt az idő egy kicsit engedi, akkor már bent ülés nincsen. Van egy pár báránykám, 4 darab, nem olyan sok, de ilyen városi gazdálkodónak főleg elég.
A faragás, a bútorfestés, ez már gyerekkorától, fiatalkorától jelen van az életében, vagy amióta városiból falusi lett, azóta vonzódik-e fele?
A faragással 81-be kezdtem foglalkozni, az udvarhelyi kultúrház keretén belül volt egy faragáskör, és akkor kezdtem el, mert szeretem foglalkozni. A bútorfestéssel pedig megvártam, hogy a fiatalságom teljen, tehát 70 éves koromban fogtam neki tulajdonképpen, de régi álmom volt, régi vágyam, csak nem adódott sose alkalom. Most, hogy ide kikerültünk, a téli napok, esték, hamar sötétedik, ez hamar rávett arra, hogy valamivel csak kell foglalkozni, mert nem igaz, hogy nem szeretem a tévét, de este 8-tól valameddig, 11-12-ig attól függ, de napközben vagy délután nem tud annyira lekötni, kivéve ha jó sportműsor van, ugyebár azt megnézegetem, de nem tud annyira lekötni, hogy egész napot ott üljek én mellette is, merezgessem a szememet.
Ezek a minták jellegzetes gagymentiek a vidékről vannak, vagy azt farag és azt fest, ami úgy a szívének kedves?
Általában megvan az elképzelésem. Láttam sok mintát, de főleg a bútorfestésnél azt inkább a saját elképzelésem szerint, mert az interneten nézve, annak is nemrég fogtam neki, tehát még 0-os vagyok benne. Nagyon zsúfoltak vannak, s mondjam azt, hogy a lakást is azért vettük ezt, nem szeretem a zsúfoltságot, hanem legyen tér, legyen levegős, ugyanígy a minták maguk is, legyenek szellősek. Az embert zavarja, nem tudja, hogy mit nézzen a sok minden között. Így, ha pedig ránézek, látom, hogy van egy alapja, valahonnan indul, valahova érkezik, de köztük van egy tér. Valahogy másként néz ki a szemnek az, hogyha nem zsúfolt, hanem teres.
Ha valaki idejön önökhöz, és látja ezeket a szép bútorokat, ezeket a faragásokat, nem mondja, hogy nekem is szükségem volna rá. Rendelnék egy ilyen darabot.
Az igazság az, hogy sokan jártak errefele és járnak, mondjuk a faragást egy páran, akik voltak itt a lelkésznőnél, amerikaiak, azok nézték meg, fotozták le, a többit pedig egy ilyen kis falu lévén, elrejtett, úgymond hegyek közé, nem nagyon jönnek, nem nézik, akik így ismerősök jöttek errefele, de hát mondjuk városon sokkal többen vannak most Udvarhely környékén, akik kimondottan ez a szakmájuk, ebből élnek, és inkább arrafele orientálódnak.
Kiállításokban nem gondolkodott?
Festett bútorom volt, a Keresztúri Múzeumnál volt egy kiállítás, és ottan szerepelt. Mondjuk oda sok kéne, egy-két darabban nem érdemes oda menni. De nem gondolkoztam, valahogy én így magamnak el vagyok, és itthon szeretem, hogy legyen, ami van. Valahogy mindig, amit megcsináltam, azt mondtam, hát akkor régi, de hogy adjam én oda azt a régit, amit akkor elkezdtem, akkor azt elképzeltem, de ezt az újat hogy adjam, mert ez egészen más, tehát valahogy nehéz megválni ezektől a dolgoktól.
És mindenik valamihez köti, valamire emlékezteti, gondolom.
Nagyjából igen. Mondjuk ez, ami itten szembe van velünk, az első lakásunknál mondjam azt, hogy talán a második faragáson volt egy függönygarnis. Azt nem adnám oda senkinek, mert az volt az, amikor láttam, hogy ha az ember odafigyel és valamit akar, meg lehet valósítani. Akkor ez volt a leggyönyörűbb, ami létezik. Most már meglátom, hogy vannak hibák, de hát ez ezzel jár.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Firtos Martonosi Derzs József a neve.
Ritkán találkozunk kovács mesterrel, de ön még mindig aktív kovács itt Martonosban.
Hát igen, muszáj folytatni a mesterséget. Fiatalok nem igen jelennek meg a mesterséget, hogy tanuljanak, s mi öregebbek, muszáj folytassuk, mert még mindig szükség van a kovácsra.
Van munkája? Hoznak lovakat patkolni?
Mindig van. Nem csak éppen a faluból, hanem még más faluból is eljönnek ide dolgoztatni, és akkor nem csak éppen kovács munkával dolgozunk még kaszagép javítással, mezőgazdasági gépek javításával is. Úgyhogy van munka azért.
Akkor azt jelenti, hogy nem csak gépekkel dolgozzák a földet, hanem még az állatokat is időnként bevetik.
Van eset, hogy az állatokat is például kavicsot a patakból kihordani építésnél, vagy erdőn, mikor olyan helyen van a fa, hogy ember nem tudja megközelíteni géppel, akkor csak lóval kell dolgozni. Úgyhogy csak szükség van, mindig szükség van még rá.
Van sok állat itt a faluban?
Van azért, fejős tehén, ló is van. Számban nem tudnám pontosan megmondani, mennyi van, de 70-80 darab van állat, marhaféle.
Csak egyedül kovács itt a faluban, vagy többen is foglalkoznak ezzel?
Egyedül vagyok.
Régebben voltak többen is?
Régebb volt magángazdaságról beszélgetek, én a kollektív előtti magángazdaságról, két kovács volt. Igen, de akkor volt 40-50 pár lós, 10-15 pár ökörs, még a fehér marrákat is vasalták, mert köves út volt, megkérte az út viszonyok, hogy meg kellett vasalni, hanem leterett a körmé. És akkor két kovács volt a faluban.
Nagyon sokan eljönnek ezért a gyönyörű szép templomért, ami itt van a központban a domb tetején. Olyankor felkeresik-e a kovácst? Csak úgy elcsodálkozni, hogy jé, még ilyen is van a 21. században, mert ritkán lehet látni olyan műhelyt, ahol tevékenység folyik.
Sőt, most jönnek el. Olyan nyár nincs, hogy ne jöjjön legalább 8-10 csoport németektől, franciáktól, ilyen kirándulók, egyetemisták, fiatalok, és nagyon érdekes, még Amerikából is. Nem is egyszer jöttek Amerikából, akik felkerestek, és akkor megkértek, hogy csinálj egy patkót. Még úgy is volt, hogy a lovat a miénket kivek előtt vezess, és lehúztam a patkót róla, hogy üssem újra, hogy lássák, hogy menni lovas. Mert nem csak abból, hogy elkészítem a patkot, mert fel is kell illeszteni, és fel kell ütni a patáras. Erre nagyon kíváncsiak a mai fiatalok, a nyugatiak. Innő egy-két csoport volt a környékről, ugye, de azok a nyugatiak, nem tudom, nem látnak olyan sűrűn, mint itt az itt való fiatalok, inkább azok kíváncsiak a kovácsmesterség.
Kibédi Enikő vagyok.
Gyümölcsfeldolgozással foglalkozik, lekvárokat készít. Mióta?
2011 óta. Hallottunk a gyümölcsfesztiválról, hogy Székelyudvarhelyen van, és szerettünk volna mi is részt venni. Addig nem is jártunk föl, hogy megnézzük, csak a tévében láttuk.
De gondolom, hogy addig is készültek ezek a finom házi dzsemek, lekvárok. Addig is volt hagyománya.
Persze, azelőtt is készítettünk, csak nem így, hogy eladásra, vagy megmutatjuk, hogy mi is mit tudunk.
Most ez lett a főállás?
Nem. Elég sok mindennel foglalkozunk, mivel állatunk is van, s mezőre is járunk, s gyerekek vannak, s elég sok mindennel foglalkozunk, de közben ezzel is. Már tavasztól megyünk gyógynövény gyűjteni, s kitaláljuk, hogy most mit is fogunk csinálni az ősszel. Nagy lelkesedéssel készülünk minden évben.
Valami újdonsága kell-e jelentkezni? Vagy azok a jól megszokott és bevált termékek, amit keresnek, inkább azokra fektetik a hangsúlyt?
Inkább, amit keresnek, azokra fektetjük a hangsúlyt. Mi a hagyományokat ápoljuk, és nem akarunk ennél többet kihozni. Például egy lekvárból csak azt tesszük bele, amit nagyanyánk is régen szoktak, nem újítunk.
Milyen lekvárokat készítenek?
Mindenféléből készítünk, mikor milyen gyümölcs van inkább. Szilva ízet főzünk üsbe, amikor van. Somlekvát készítünk hidegen kavarva, hecsellit hidegen, melegen. Aztán készítünk paradicsom lekvárt is, aminek nagyon nagy a keresete.
Zöld paradicsomból?
Zöld paradicsom, igen.
Dióból nem készítene?
Mi még nem készítettünk, nem próbáltuk azt még ki.
Homoktövisből esetleg?
Abból is szoktunk, de nem minden évben. Nincsen itt a környékünkön homoktövis, azért messze kéne menjünk érte, vagy megvegyük sokkor. Inkább azt, ami nálunk is terem, azt szoktuk.
A bogyós gyümölcsök, egres, ribizli, ezek honosak?
Igen, csak sajnos vesznek ki most már. De nem készítettünk lekvárt sem egresből, sem ribizliből eladni.
Alma, körte, az van?
Igen, mikor van termés, nem mindig van termés.
Van-e olyan recept, amit kimondottan csak Enikőék készítenek?
Nem mondhatjuk, hogy van, nincsen.
Amióta ezzel foglalkoznak, így be kellett fektetni?
Nem fektettünk még be, az asszonyok mindenkinél sorba, otthon szoktuk csinálni, nem volt ilyen befektetés.
Akkor ez egy ilyen közös tevékenység, hogy többen társulnak, és akkor egyik nap nálad, aztán nálam?
Igen, igen. Amúgy is barátok vagyunk a mindennapi életben is, itt ezek, akik szoktunk járni. Meg vagyunk szokva egymással, nincs nálunk ilyen gond, hogy ma nálad voltunk, s holnap menjünk nálunk, hanem mikor, hogy sikerül.
Mondjuk, hogy szilvaíz készítésnél azért el kell a sok kéz a puttyogatásnál, de mikor kell magozni az almát meg körtét, akkor is bizony jól jön a segítség.
A szilvaízet azt két nap is szoktuk főzni, kimagolni is, leőrölni is, üstbe főzzük, úgyhogy annak sok idő kell, amíg megfől, de még idáig megvoltunk vele.
Akkor úgy képzeljem el, hogy mindenki készít saját használatra olyan lekvárt, amit szeret, és akkor a fesztiválra, meg az eladásra ilyen közösen készítenek, és közösen értékesítenek?
Készítünk külön is otthon, és készítünk közösen is. Amivel több baj van, azt közösen készítjük.
Miért jó fesztiválra járni?
Nem azért menjünk mindig, hogy nyereségünk is legyen, hanem tapasztalatot szerzünk, s találkozunk ott barátokkal, ismerősökkel, nagyon jól érezzük magunkat, minden évben nagyon várjuk ezt a 3 napot. Az asszonyok nem akarják elárulni, sőt, nem árulják el a titkokat, de azért már van annyi tapasztalatunk, hogy tudjuk, hogy körülbelül, hogy működnek a dolgok.
Annyi mindennel foglalkozik Enikő. A gazdálkodás, a háztartás mellett, a lekvárfőzés mellett azért az egyházban is kiveszi a részét. Honnan ennyi energia?
Én is sokat gondolkoztam ezen, de bírom. Olyan természetem van nekem, hogy én szívesen vállalok akármit, ahogy tudom, megcsinálom. Inkább elhagyom az én dolgom, így esik jól nekem.
Miért jó itt élni? Miért szereti Firtos Martonoson?
Nagyon jó itt élni, ugye, hogy tetszett mondani. Itt születtünk, máshol sem jobb. Nem is gondolkoztunk ezen soha, hogy elmennénk valahova. Most, hogy egyre halnak ki az emberek, s kevesebben vagyunk, úgyis biztos, hogy megéri itthon.
Bizonyára lát jövőt a falunak.
Biztos, hogy lesz jövője. A fiatalokon látjuk, hogy csak lesz jövője. Reménykedünk nagyon, hogy hát, ha még valaki költöznek ide fiatalok, s vesznek itt házat. Az állattartásból nagyon nehéz megélni, de azért mégis jobb itthon, mint városon.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Vasida vagyok, Firtos Martonosból.
Van két szép fólia itt, és körülötte is egy terület. Mi terem ebben a két fóliában?
Egyelőre most az egyik zöldhagymával van beültetve, a másik meg retekkel, meg salátával.
Gondolom, hogy a piacra is kerül ebből.
Ha lesz időnk, hogy elérjünk a piacig is.
Csak egyedül kertészkedik, vagy a család is besegít?
Nagyjából egyedül, mert a fiaimnak is külön vállalkozásaik vannak. Az az igazság, hogy van most egy 3 éves unokám, s eldöntöttem, hogy hát ő legalább biotermékeny nőjön föl. A tavaly még szinte semmit nem evett belőle, mert se a zöldséget nem szereti, se a gyümölcsöt.
Amikor leterem a zöldhagyma, leterem a retek, akkor beültetődik valamivel a fólia?
Természetesen. Az egyikbe paradicsomot gondoltam, a másikba meg gogost, paprikát, ilyesmiket.
Ilyen őshonos fajtákat termesztenek?
A tavaly vettem, de most már a tavalyi én szedtem a magokat, úgyhogy azt ültettem el.
Egyre többen keresik a biót, keresik a vegyszermentes termékeket. Én látom, hogy itt azért még elfér 2-3 fólia. Bővítésben gondolkodnak-e? Vagy megdolgozni, ez is elég bőven?
Egyelőre ez elég, mert nincs munkaerő. Nincs ki dolgozzon, úgyhogy itt aki dolgozhatna, azok külföldre járnak. És nekünk pedig már a korunknál fogva is ez bőven sok.
Hogy látja Deák György Firtos Martonosnak a jövőjét?
Erről érdemes volna sokat beszélni. A fiatalság nagy része úgymond elment. Akik vannak gazdálkodók, úgymond fiatalok, azok ügyesek, jó gazdák, sokat dolgoznak, meg is van a látszata. Én azt mondom, hogy minden ember meg tudná találni az életét, szebbé tudná tenni falun, ha egy kicsit odaállna. De hát az igazság az, hogy vannak sokan, aki nem cseréli fel ugyebár a várost, azért mert ott maximális kényelem, de hova kell ennél nagyobb kényelem, mint ami nekünk itt megvan. Egy városon annyival több ez, mint az, hogy itt levegő van, nagy terület van, jól érezzük magunkat. Nem azt mondom, lehet ott is jól éreznénk, de ott arra volna jó csak, hogy kimegyünk egyik bevásárlóközpontba, túlfelől a másikba, és azzal megyünk haza, mert hát ennyi volt a járkálás. Itt pedig nem lehet erre gondolni. Én azt mondom, hogy nincs az a falu, ahol ne lehetne egy kicsit az életet föllendíteni, ha az emberekbe akarat volna. Mert ahogy én magam, nekifogtam, és itt a kertbe termelünk, és teszünk, veszünk, és megvan az a nyári elfoglaltságunk állandó jelleggel, megvan ősszel a termés, amit leszedünk, a miénk, és akkor szedjük le, amikor jól esik, amikor megvan érve, amikor látjuk, hogy ez igen. Ha egy darab kell, belemenk, és egyet szakítunk, nem veszünk meg egy kilót valahonnan, hogy aztán a végén megpenészedik, és eldobjuk. Tehát megvan az előny, és megvan, de annyi az egész, hogy tenni kell. Ha nem tesz az ember, lehet az akármilyen falu, vagy akármilyen gazdag, mert lassan-lassan egy pár gazdag marad, a többi pedig mellette eltűnik, mert lusta ahhoz, hogy dolgozzon. Sajnos ezt kell mondani, hogy lusta, hogy dolgozzon. Mert a kényelem, s a kényelem, és azt mondja, hogy inkább megyek szociális segélyre, 300 leér vagy 500 leér, és nem csinálok semmit, hanem lógatom a lábamat, mint az, hogy fölások egy árat, vagy kettőt, veteményezek, dolgozok, tehát legyen értelme az egésznek. Úgyhogy az én véleményem az, hogy mindenhol meg lehetne élni, még ebbe a kicsi faluba is, mert van rá példa, csak oda kell tenni a két kezet.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Hargita megyei Firtos Martonoson készült összeállításunk első részét hallották. Jövő héten Simo Anna Mária óvonővel, Ambrus Gizella tanítónővel, Szász Ilonával, Máté Juliannával, Kelemen Zsuzsannával, Kelemen Sándorral, Kelemen Évával, Derzsi Csabával, Szász Enikővel és Szász Attilával. Még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.